Jó estét kívánok mindenkinek! Ugrunk most egy kicsit a témákban, élet helyszíneiről, átugrunk élet kérdéseire. Lenne egy gyors kérdés?
Ilyen felnőtt korlátos, ugye? Egyszer van az, hogy az ember 13 éves korában látja fel, ugye? A másik az, hogy viszont 20 éves korán után kell csak lényegekkel felállítani,
ugye? Mikor most a... Oké.
Na most ott a kettő között mi a különbség? 13 az 20 éves korra, az egyik jó kíván, a másik felé
pedig... Vannak dolgok, ami mégis... A 20 évkor számít. Ez még nem egy jogi kérdés, ez a régi halálbüntetés. De vannak olyan dolgok, ami jogi kérdés. Tehát nem szempontos, hogy valahogy a földdel kapcsolatban van még valami. Vagy a más földvásárlás, vagy valami ilyesmi, az birtoklás, ami
később. Ez 13-es korra lépül el, és mondjuk 20 éves korra már egy teljesen, vagy ezt.
Oké. Akkor most elkezdjük a... Isten egységéről kezdünk el beszélni, aztán beszélni fogunk a más vallásokról, különböző irányzatokról, jó és jóról és rosszról. Ez igazán, hogy az Isten egységéről már van valami fajta előismeretünk, hiszen ezt tanuljuk a kabala órán is többé-kevésbé. Ugye a zsidó vallás mindenképp a első monoteista vallás, és valószínűleg, legalábbis zsidó értelmezésben, az egyetlen valóban monoteista vallás. Mit értünk az alatt, hogy monoteista vallás? Ugye az alapgondolat az, hogy egy Isten van. És ezt a múltkor már végigvezettük, azt hiszem, hogy mind a esti tagozat, mind a napaikadat számára logikai úton megmutattuk, hogyha azt mondjuk, hogy Isten, van, hiszünk Istenben, akkor az mindenképp csak egy lehet. Abból indultunk ki, még egyszer röviden átismételve, hogyha egyáltalán azért gondoljuk, hogy van Isten, mert mindennek van valami oka. Ugye? Bármit, amit látunk, bármilyen létező dolognak valamilyen oka van. Semmi sincs magától. És hogyha azt látjuk, hogy mindennek van valami oka, akkor azt mondjuk, hogy ennek az egésznek is kell, hogy legyen valamilyen oka. És ez az ok, ez egy olyan okot keresünk, ami egy abszolút ok. Ez jelenti, hogy egy olyan ok, ami már nem okozat, aminek nem kell még egy ok, tehát hogyha neki is van valamilyen oka, akkor nem jutottunk el a végeredményhez. Tehát akkor valami olyan abszolútot akarunk, olyan abszolútot kell kiukadnunk, aminél nem tudunk tölteni további kérdéseket. Most minden létezőnél éppen azért létezik, mert valamilyen módon van. Ha semmilyen módon nincs, csak van, akkor azt nem hívjuk létezőnek. Viszont Istennél akkor azt mondjuk, hogy ez egy olyan valami, ami az abszolút ok, ami csak oka mindennek, de ő maga nem okozat. Ő nem okozza semmit. Nem csak van, mert van. Ez a kabala kifejezésére. Amit ezt mondom, akkor kénytelen vagyok azt mondani, hogy ő végtelen. És minden kitöltő. De ha nem végtelen és minden kitöltő, akkor megint csak véges. Akkor viszont már nem abszolút. Ugye? De nem van mindenki, hogy... Akkor már nem abszolút. Akkor ahhoz, hogy abszolút, hogy nem beletartjuk, hogy ő végtelen és minden kitöltő. Ha végtelen és minden kitöltő, akkor csak egy lehet belőle. Tehát ha kettő van, akkor mitől lett ez a kettő-kettő? Ha mind a kettő ugyanúgy végtelen és mindent kitölt, akkor nincs semmi, ami elválasztja a kettőt egymástól. Stimmel? Akkor muszáj azt mondani, hogy Isten egy. De amikor azt mondom, hogy Isten egy, ilyen értelemben, akkor ez nem csak azt jelenti, hogy nincs olyan még mély Isten, egy fűzisten, egy ívisten, egy haragisten, egy jóságisten, hanem azt is jelenti, hogy valójában minden a világban az Isten. Minden a világban Istentől való, vagy pontosan semmi nincs, ami Istenen kívüli lenne. Istentől független lenne, vagy Isten elképzelésének, vagy akaratának, ahol ellentétes lenne. akkor ez összekapcsolódik még egy témával, a jónak és a rossznak a témájával. Mi azt mondjuk, hogy látjuk azt, hogy a világban van rossz. Akkor nem mondjuk azt, hogy ez a rossz, ez valami önálló entitás lenne. Egy önálló erő, ami harcol Isten ellen. Annak ellenére, hogy első ránézésre olyan nagy. Nem egy önálló erő. Annak ellenére, hogy úgy tűnik, hogy Istennel ellentétes, de mégis kénytelenek vagyunk azt mondani, hogy Istentől való. Akkor ugye többféle rosszról beszélhetünk. Egyébként van az a rossz, ami mondjuk megtörténik a világban, egy természeti csapás mondjuk. Tudják ezt a hurikán? Hurikán D? Nem, nem, most már megújja. Hurikán D. Hurikán D, úgy tudják. Din, vagy D? Din. Jön egy ilyen, egy csomó ember elveszi az otthonát, vagy még rosszabb, hogyha elveszi az életét. Szörnyű dolog, ez valami rossz. De azt mondjuk, hogy annak ellenére, hogy ez rossznak tűnik, hiszünk benne, hogy valahol van benne valami jó. Lehet, hogy idő után meglátjuk, hogy hogyan van benne valami jó, de lehet, hogy nem fogjuk meglátni, csak hiszünk benne, hogy valahogy mégis jó. De egyébként az ilyenfajta rossz, az úgy is lehet nézni, hogy ez relatív. Az ennyire rossz, az nem annyira, de egy kisebb rosszat ismertek azt a történetet, hogy elmegy a szegény ember a rabbihoz, és mondja, hogy hát milyen rossz a sorom, hogy a lakásról lakunk, hogy egyetlen szoba, és 10 gyerekem van, és alig van hely, és akkor mondja neki, jó, erre van egy megoldás, hogyha behozod a kutyát a lakásba. És akkor behozod a kutyát, és nem segít. Behozod a kutyát, és nem segít. Akkor megy a következő. Szerintem mindig nem lehet jobb előző, hogy rossz azt mondja, ó, akkor most meg azt segít, hogy behozod a tehenet. És akkor a következő első segít, akkor a szamara. És a végén, amikor már az összes házi állat ott van még a szobában, a 10 gyereken kívül, az azt mondja, hogy jó, akkor most az a teendő az összes állatot vitt ki. Szóval, hú, köszönöm szépen, olyan tágos lett a lakás, hogy szeretném. Szerintem, hogy egyrészt valamikor azt úgy is meg lehet könnyíteni a dolgot, azt mondom, hogy relatív, hogy mi rossz és mi jó. De nem csak erről van szó. Egy másik szint lehet azt, hogy azt mondom, hogy lehet, hogy ez rossz, de valamilyen jóra vezet. De lehet, hogy most történt el valami rossz. Fáj, hogy megműtöttek, de mégis jóra vezet, mert legalább egészséges vagyok.
Oké, ez akkor
abban
is
tudom,
hogy minden rossz
tartalmat valami jó. Már mindjárt jutunk oda. Először most szintekbe beszéltünk. Először azt mondtuk, hogy ez relatív. Azt, hogy mi rossz, mire jó, az relatív. Második szintre azt mondjuk, hogy a rossz jó, lehet, hogy rossz, de jóra vezet. Egy még magasabb szint, amikor azt mondom, hogy maga a rossz, az jó, csak még nem tudjuk, hogy jó. Ezért a tanulás, ez a család, hogy fogjuk meg tudni. Sőt, a kabbala szerint ez annyira van, olyan magas dolog, ami nem tud lejönni úgy, mint jó. Ezért mondja azt a Talmud, hogy sem varech ala tojókat, nem varech ala ro. Ugyanúgy kell, ahogy az ember áldja Istent a jóért, ugyanígy áldja rosszért. És én megkérdezem egy zsidót, hogy vagy, és azt mondja, bárhoz a sem, hála Istennek, ami nem lehet, hogy jól van. És csak megkárdozta Istent, ami van, mert kiderülhet, hogy nem nincs annyira jó. Akkor ezek azok a rosszak, ami történik a világban, illetve velünk, egy emberi akaraton kívül, tehát nem azért, mert valaki rosszat csinálta. Egy másik típusú rossz az, ami az emberben van. Szerintem, hogy az ember által van. Van, aki ad neked egy pofont, az is rossz. De azt mondom, hogy itt van egy közvetítő. Tehát nem Istentől egyenesen jött, hogy a természet által, hanem valaki adta neked ezt a pofont. Akkor azzal mi a helyzet? Erre van az a eset. Most nem tudom, hogy melyik. Dávid és Saul-al talán. Saul üldözi Dávidot, és akkor meg akarják ölni, és a Saul azt mondja, hogy nem, mert nem tudom, hogy értenek, de hogy ennek meg kellett történnie. És azt mondjuk, hogy annak a rossznak, ami történt, velem meg kellett történnie, és senki nem kérte meg őt, hogy ő legyen az, aki által megtörtént.
Azt már ő a választása.
Igen. Tehát például a zsidó népnek el kell jutni Egyiptomba. pontosabban egy idegen országban kellett, hogy sanyargatva legyenek Ábrahám szolgái, Ábrahám leszármazottai. Ha ez így van, akkor miért lettek az egyiptomiak megbüntetve? Hát ők csak teljesítették az Isten ígéretet. Isten megígért Ábrahámnak, hogy így lesz, és így is lett. Akkor miért kell szerencsétleneket megbüntetni? Azt mondjuk, igen. Zsidó néppel így kell, hogy történjen, de senki nem kérte meg őket, hogy ezt csinálják. Szerintem, hogy a te oldaladról azt hiszel abban, hogy ennek a rossznak is meg kellett történni. Valaki kirabolta a lakásodat, és azt mondod, hogy azt is úgy fogod, hogy olyan rossz, ami valahogy jó, csak nem tudod pontosan, hogy. De ezt, ennek ellen nem mondjuk, hogy akkor ez szerint jó, akkor nem kell megbüntetni a tolvajokat, mert ők csak azt teljesítették, aminek veled meg kellett történni. Az isteni küldetést teljesítették. Hogy igen, veled meg kellett történni, de, nem kellett volna neki ezt megtenni. Ezt a választ mondja erre a problémára már minden. És egy további szint, vagy egy lehetőség a rosszban, amikor azt mondom, hogy van az emberben magában a rossz, tehát most saját magadban. Mondjuk vannak mindenféle olyan vágyaid, vagy olyan indításaid, amik a rosszra vezetnek. Meglátsz valamit, megkívánod annak ellenére, hogy az rossz, lelki vagy testi értelemben egyaránt. Akkor azzal mi a helyzet? Mert azt mondjuk, hogy valójában a benned levő rossz, mint úgy hívjuk, hogy éppen hará, rossz. A rossz, éppen hará, a rossz meghajtó erő, vagy a rossz ösztön, vagy egy másik kifejezése az állati ösztönlélek, ami mindenkiben ott van, az valójában az sem rossz. És ez annyira nem rossz, hogy az valójában csak azért van benned, hogy próbára tegyen téged. Ami azt jelenti, hogy tudjál minek nemet mondani. Mert ha nem lenne, akkor minden túl sima lenne. Sőt, a kabala azt tanítja, hogy az állati ösztönléleket a hosszú lelki munka után esetleg még meg is tudod változtatni. Szerintem egyrészt tudod kicsinyíteni, nem tudod csökkenteni a hatását, ki tudod ütni. Másrészt egy további szinten pedig át tudod változtatni, hogy a rosszból jó legyen. Hogy az ösztönös hajtás, ami benned van bizonyos dolgok olyan, az a jó irányába forduljon át, és ugyanolyan hajtással, ahogy dohansz mondjuk az ebéd után, akkor az ebédben akkor hatalsz, gyorsan sietünk, ugyanúgy menjél mondjuk olyan dolgot, az ebéd az nem feltétlenül rossz, csak most egy semleges példát mondtam, de lehet akár rossz is. Akkor ugyanolyan hajtással és lelkesedéssel menjél kifejezetten nemes dolgok iránt. Tehát, és ez mind azért van, mert azt mondjuk, hogy ha azt mondanák, hogy van rossz, ami önmagában rossz, az már valahol a bárványimádást súrolná. Ezért a kereszténységben ez, hogy mondjuk a sátán, az Isten ellensége, anti-Isten, stb. Akkor ez már a bárványimádást súrolja. Mert akkor azt mondani, olyan, mint hogyha azt mondják, hogy két erő van, ami mozgatja a világot. Hogy? És nem? Benne van, így van. Most, hogyha már éppen akkor szó van itt a kereszténységről, akkor érdemes egy pár szót említeni más vallásokról is. Hogy mi az, hogy zsidóság hozzáállása a többi valláshoz, illetve a kereszténységhez, és így tovább. Először azt érdemes tisztázni, hogy ugye van az a gondolat, vagy hogy igazából azt lehetjük észre, hogy sok vallás van, nagyon sok hasonló párhuzam van. Ez tényleg olyan, mint a buddhizmusban, vagy ez olyan, mint itt, vagy ez olyan, mint ott. Ez kétségtelen, hogy így van. Tényleg vannak dolgok, vannak hasonlóságok, vannak hasonló elvek, hasonló elgondolások, csak igazából nincs probléma, tehát nem van. De ezzel együtt én azt gondolom, hogy nem helyes azt mondani, hogy ne a különbségekre tegyük a hangsúlyt, hanem a hasonlóságra, és ez a lényeg. Az a lényeg, ami mindegyik vallásban hasonló. Ez egy másik ilyen jelentés. Hogy hát igazából mindegy, hogy milyen vallás, a lényeg, hogy valamilyen vallás. Ugyan megint csak azt, hogy végül is a részletek az a teljesen mindegy. A lényeg az a törekvés. Hogyha most megnézzük, akkor még mi az, ami minden vallásban hasonló, alapvetően hasonló. Mi az? A hit? Én más valaki?
Azt gondolják, hogy egy felsőbb
valami. Ez. Aha, más? Halálokan élet? Hát az sem.
Hanem az, aki jutalma.
Büntetés és jutalma?
Maga
hit. Igen, nem mondtam. A hit, vagy én ezt úgy nevezném inkább, hogy a törekvés arra, hogy a fizikainál, a kézzel foghatóknál egy valamilyen magasabb dolgot megismerjünk. Megismerni a dolgok mögött. És ez valóban, tehát még minden vallásban hasonló. De aztán, hogy ez hogyan jut kifejeződésre, az nagyon különböző. Hogy ez, amíg egy vallás lesz, és mindegyik vallás, ugye, mert a hit az csak annyit mond, törekedni arra, hogy egy fölöttem magasabb erővel kapcsolódni. De hogy mi az a magasabb erő? És hogyan kell hozzá kapcsolódni? Hát nagyon tud különbözni. És akkor, amikor egy vallás lesz ebből, akkor az már egy egész rendszer. Abban benne van, hogy mi az a magasabb erő, amiről mi beszélünk, és én hogyan tudok hozzá kapcsolódni. Ami azt jelenti, hogy lehet, hogy a törekvés ugyanaz, a törekvése egy buddhistának, egy kereszténynek és egy muszlimnak ugyanaz, de egészen másban hisznek. Szerintem nem tud összekeverni a törekvést és azt, amivel hisznek. Mert lehet, hogy az Isten képük más, és nem lehet, nem biztos. Mert más képzelnek el, vagy más gondolnak, hogy ez az a felsőbb lény, és más az az út, amit úgy gondolnak, hogy az a felsőbb lényhez vezet. Akkor nem lehet azt mondani, hogy ez ugyanaz, ez is jó, az is jó, végül is a lényeg az ugyanaz. Abban igazad van, hogy a lényeg, ami azt nézze a lényegnek, hogy a törekvés az ugyanaz, hogy keresnek valami magasabb szintű. De aztán, hogy ez hogyan sül el, az már egészen másképp néz ki. És ezért azt sem tartom helyesnek, hogyha azt mondjuk, hogy ez is igaz, az is igaz. Mindegyik vallás igaz. Ez lehet egy jó marketing fogás, hogyha ezt mondjuk, akkor mennyire elfogadók vagyunk, és mennyire nyitottak, de én nem gondolom, hogy ez logikailag nem állja meg a helyét. Mert igaz, az nem lehet két dolog. Vagy ez, vagy az. Lehetnek két dolog, lehet azt mondja, ez is igaz, ez most vagy fehér, vagy fekete. Lehetne két dolog igaz, hogyha két külön csoportnak szólna. Mondjuk tehát most vegyük egy egyszerű példát. Egyik vallás szerint lehet, most csak nagyon ilyen kézzel fogható példát. Egyik vallás szerint lehet disznóhúst tenni, a másik vallás szerint nem lehet disznóhúst tenni. Most melyik az igaz? Nem mondod, hogy ez mind a kettő igaz, csak ha nem érdekel az egész, és azt mondod, hogy a részletek nem lényeges, csak ez is igaz, az is igaz. De hogyha az egyik azt mondja, hogy szabad húst tenni, sőt, kötelező időnként, a másik azt mondja, hogy tilos húst tenni, akkor hogy mondhatod azt, hogy ez is igaz, akkor most becsapod önmagadat. Nem mondod, hogy ez is igaz, és az is igaz. Ha úgy lenne, hogy az egyik vallás azt mondja, hogy egy bizonyos csoportnak szabad enni, és a másik vallás azt mondja, hogy egy másik csoportnak meg nem szabad enni, akkor az lehet, hogy ez is igaz, és az is igaz, mert nem ugyanaznak szól. De az egyik vallás azt mondja, hogy összes embernek tilos húst tenni. A másik vallás azt mondja, hogy összes embernek lehet húst tenni, sőt, néha kötelező, akkor nem mondhatod, hogy mind a kettő igaz. Akkor lehet, hogy marketingben, manapság, amikor hála Istennek, nyitott világban élünk, és meg kell értenünk egymást, ez marketingnek jó, de nem valós, ezzel csak becsapjuk önmagukat. Most, ha már erről beszélünk, és én most egy szót említeni arról, hogy okay, nem biztos, hogy neki, hogy én úgy gondolom, hogy neki igaza van, de ettől még nem kell leköpnöm. De ezt nem kell, az a törekvés, hogy azt mondjam, hogy ez is igaz, és az is igaz, én úgy érzem, hogy abból fakad, hogy ahhoz, hogy elfogadjalak, akkor nem lehet, hogy azt mondja, hogy nincs igazad, és mégis elfogadnak. Hát szóval itt hagyjuk ezt az egyeteket, neked is igazad van. Miért kell így mondani? Miért nem mondtam azt, hogy szerintem nincs igazad, akkor is elfogadlak. Akkor is fele van ártam, és akkor sem foglak üldözni, vagy leköpni. Csak az a baj, hogy az emberek hozzá vannak szokva, hogy ha nekem igazam van, és a másiknak szerintem nincs igaza, akkor ezt már tovább viszem, és nem tudom elválasztani az illetőnek az elveit, akkor az illetőtől. És ez egy nagyon fontos dolog. Én viszont azt mondom, hogy jó, én szerintem nincs igaza, akkor még tudlak szeretni, meg még lehet, hogy nem leszünk nagyon jó barátok, együtt megyünk kirándulni, hogy engem ez a téma érdekel, és mindig másképp gondolkodok, akkor lehet, hogy nem fog kialakulni egy olyan szoros barátság, de lehetünk jóban, lehetünk barátok, és semmi probléma nincsen, nem foglak üldözni vagy kiirtani azért, mert nem úgy gondolod, mint én. Mondjuk azt inkább, hogy nem igaz. Nem lehet azt mondani, hogy ez is igaz, és az is igaz, valamelyik igaz. És én azt gondolom, hogy az igaz, amit én mondom. Ha azt mondom, állj, ő is azt mondja, hogy az igaz, amit én mondom, hát nem azt mondja, hogy az egyik ne lenne igaz a kettő közül. Azért, mert mind a ketten azt mondják, hogy igazuk van. Ezért már kizárja, hogy mind a kettő, hogy valamelyik a kettő közül igaz legyen. Ugye? Akkor logikailag teljesen nem belefér, hogy azt mondjam, szerintem nekem van igazam, szerinted lehet, hogy neked van igazam, de ez nem zárja ki, hogy nekem legyen igazam. Úgyhogy ezért az lehet, hogy jónak tűnik, hogy valaki azt mondja, hogy ez is igaz, az is igaz, de szerintem csak becsapja önmagát. És ezért én azt gondolom, hogy ezek az ökonomikus imák is vagy, mit mondtam? Ökumenikus. Azt jelenti, hogy egyszerre, mit tudom én, eljön egy pap, egy rabbi, egy imám, és akkor együtt elmondják az imát. Ezt becsapásnak tartom, mert lehet, hogy jól néz ki, imádkozom mindenki, ha valami közös dologért imádkozom, mindenki a saját templomában, a saját módján. Miért kell összemosni a dolgokat és úgy csinálni, mint hogy lehetne egy lenne. Én nem gondolom, hogy ez hogy?
A másik fontos dolog, hogy csak a zsidók nem kérdeznek, hogy összes többi ilyen. Tehát akkor mi a garancia arra, hogy ha a gyerekemet elengedném Istennek ki ilyen helyre, akkor nem elhagymossa a körülményt. Van egy ilyen áldozám, és akkor az a
kultázat. Elengedni egy ökumenikus helyre? Értem. Ha mondjuk elengedni egy ökumenikus helyre, és akkor...
Mivel a zsidók nem térítenek.
Jó, értem. Akkor azt mondja, hogy elmész egy ökumenikus helyre, és kik? Semmi, összejönnek együtt. Kibátkozzák. Ott van egy napi, ott van egy... Általában ez összkeresztény szokott lenni, de van, amikor... Vagy? Ami minden van. Az ne, az a idének a temploma, a Iványi Gábornak, ez egy metodista. Nem tudom, több dolgról beszélünk egyszerre. Szerintem az a meg a maradja ilyen kereszt, meg Dávid Csillag, meg minden maradja, igen, igen. Oké. Igen, kérdés.
Hogy ez igaz általános, és mi a helyzet az, hogy a minden vallás megvan a maga misztikusában, hogy a lehetetlen ugyanak kabala, a keresztény misztikusok. Arra is azt mondta, hogy ugyanígy igaz ez, hogy tulajdonképpen persze lényeg ugyanez, de mindenki maga mondja, vagy ott azért ez nem annyira érvényesül, mint mondjuk általánosan azt mondjuk a vallás elveit, hiszek, lehetett, hogy élhetek.
Ott érvényesül igazán? Mert ha én más gondolok az egy istenhitről, mint a másik, akkor az egy istenhitről kifejezettem, mondjuk nem egy gyakorlat, nem a gyakorlattal kapcsolatos, hanem egy ilyen hitbeli, mondjuk a misztika foglalkozik vele. Akkor én egészen másképp gondolok, nem lehetett egy ideje azt. Nem azt mondom még egyszer, nincsen benne hasonló elemek, mert biztos, hogy vannak hasonló elemek különböző vallásokban, de ettől még nem ugyanaz. Nem ugyanaz a vallás.
Inkább érdemes tanulmányozni, inkább érdemes tanulmányozni mondjuk más vallásoknak is a hitrendszerét, vagy inkább tanulmányozom a Saját
tanulmányokat, kabalát, csak az úgyis sokkal többet fogok tudni tanulni. Nem, hogy zsidónak az első tanulmány az a kabalát, mert abból ővel van mit tanulmányozni, és többet fog megtudni.
Másik
tényleg,
hogy nagy jelentőzások
az ügyeket, tehát
az ember
miért pont,
hogy
megtudjuk,
hogy
Isten mennyire
elég
mindenhol is,
mindenhol van,
hogy elképzelhetett
nem például
a számunkra,
és
belefogolik azt a magát. Mindjárt erre ide is eljutunk. De egyelőtt csak most általánosáról beszéltünk, hogy le kell fektetnünk azt, el kell ismerni, hogy nem kell azt mondani, hogy ez is igaz, az is igaz, mindenki ugyanolyan, csináljuk együtt, ugyanazt gondoljuk, nem kell ezt mondani ahhoz, hogy szeressük egymást, ahhoz nem kell azt mondani, hogy mindenki ugyanaz. És ha kicsit tovább megyünk, akkor most konkrétan több vallásról is lehetne beszélni, hogy hol tér el a zsidóságtól, vagy mi az, amiben különbözik, mi az, amiben a zsidóság nem érte le egyet. De talán mégis, ami a legérdekesebb, vagy a leggyakrabban fölmerül, az a kereszténység. Mert mégis a zsidóság egy nagyon nagy része, hát 2000 éve keresztény kultúrában él, keresztény társadalomban, és eleve ez a kérdés valahogy a kereszténységgel még szorosabb. Van egyfajta ilyen féltékenység, hogy úgy mondjam. Nyilván azért, mert a kereszténység a zsidóságból nőtt ki, és ennek köszönhető az, hogy a zsidók ennyire üldözötté váltak az elmúlt 2000 évben. Ugye, mi az alapvető problémája a zsidóságnak a kereszténységgel? Hogy?
Mi nem.
Az alapvető, ugye, probléma az az, az alapvető probléma az az, hogy több dolog is van, de mondjuk, ugye probléma az van, hogy a kereszténységnek egy alapgondolata az, hogy van egy Ószövetség és egy Új Szövetség. De azt jelenti, hogy az, ami eddig volt, ami a Tórában van, hogy a Jézus azt mondja, hogy a szép volt, jó volt, most már nem aktuális. Most már egy más szintre, egy más sítra kerültünk. Ugye ez a legalapvetőbb probléma. Várjál. Pillanat. Most az alapgondolat eleve hibás, mert a messiás a zsidó vallásban nem változtat a valláson. A messiás az nem megváltás a törvényektől. Eljött, és akkor most már is tört. Végre meg vagyunk látva. Nem kell filintartni, nem kell szombatot tartani. Bármit lehet enni, de nem. A messiás nem változtat semmilyen törvényen. Sőt, nem csak, hogy a messiás nem változtat semmilyen törvényen, hanem egy próféta sem változtathat semmilyen törvényen. Megjelenik egy próféta, és itt repül, átrepül a Károly körúton. És átkel a Dunán szárad lábbal, nem a lánkhíron. És különböző csodákat csinálsz, tehát kijelenti, hogy gyerekek, látjátok, hogy én ki vagyok, Isten küldetje, hogy egyértelmű nektek. Mostantól nem kell szombatot tartani, vagy nem úgy kell szombatot leszni, goodbye. Nem fogunk neki inni, és nem fogadjuk el, hogy változtat a Tóra törvényeit. És innen fogjuk tudni, hogy nem egy hiteles próféta, és így benne van a Tórában. Tóra leírja, éppen aztán ebben elkezdhetetlen, hogy lehet az. Tóra leírja, hogy jön egy próféta. Onnan tudod, hogy ő próféta, elmondja, hogy mi fog történni, és bekövetkezik. Többször megismétlődik, hogy elhiheted, hogy ő próféta. Azt mondja tőle, de honnan tudod, hogy ő nem próféta, ha mond valamit és nem következik, be ez egyik lehetőség. Másik lehetőség, egyszer elkezdhetjük valamit, szedd meg a Tórát. Akkor tudhatod biztosan, hogy ő nem próféta. Akkor eleve, akkor ezek szerint Jézus nem messiás, nem próféta. Az, hogy nem messiás, az maga még valami, mert a megváltás nincs a zsidóságban, hogy eljön egyszer, ha még egyszer eljön, visszajön. Egyszer eljön, akkor eljön. Nincsen ebben játék, ahogy már mindez írja, ha a messiás megölik, vagy meghal, akkor vége a történetnek. Akkor tudjuk azt, hogy lehetett volna ő a messiás, potenciális messiás, de ő már nem lesz az. Nem jött el a messiási kor általa. Akkor, tehát nem messiás, nem próféta, még csak nem is rabbi, maximum egy reformrabbi, Mert mit csinál? Változtat a Tórán. Akkor ha változtat a Tórán, akkor nem lehet azt mondani, hogy a változtatások nagy része az Jézus után volt. Jó, lehet, hogy tényleg egy nagy része Jézus után volt, de Jézus maga is mond egy-két dolgot, ami ellentmondásos a Tórával. Az egyik helyen például van az a történet, amikor elmennek, és akkor kimennek a mezőre, és ott megszegi a szombatot, és azt mondja, megkérdezi, hogy hogy szegheted meg a szombatot, és azt mondja, az, aki a főpap a szentében is megszegheti a szombatot az áldázásnál, és én magasabb szinten vagyok, mint a főpap a szentében, az egyértelműen ellentmond a Tórának. Mert a Tóra kimondja, hogy a főpap megszegheti a szombatot, mondjuk vagy a pap az áldozásért mondjuk levágja az állatot és rárakja a tűzre, vagy mit tudom én, de másra ez nem mondja, még a legyen a messiás sem szegheti meg a Tórát. Vagy egy másik, hogy azt mondja, hogy nem az a lényeg, hogy mi megy be a szádon, hanem az, hogy mi jön ki. Igaza van, hogy az a lényeg, hogy mi jön ki. Az is nagyon fontos, hogy mi megy be. A kóserság az nagyon fontos szabály. Vagy ahogy amikor részletezi, hogy vannak emberek, akik eleve nem tudnak nővel élni, de legyenek olyanok is, az ideális, amikor valaki önmagát arra szintre emeli, hogy nem él nővel, akkor ez is celibátus, ez is egy egyértelmű passzus, ami nem egyezik a Tórával, és még lehetne sorolni. Ez egy probléma, és ezek szerint, hogy valószínűleg vallásos zsidó volt valamilyen szinten. Korabeli reform irányba elinduló zsidó. Most a szerencsétlenségünk ebből az egészből az, hogy ebből a belső zsidó ügyből, ami valószínűleg ilyen Jézusokból volt szád, de ebből mégis úgy alakult, hogy egy nagy balhé lett, hogy úgy mondjam. Lett ebből egy nagy ügy. Nem hiszem, hogy levágta a kévéket, nem tudom pontosan, nem emlékszem, történt. Ugyanaz az Isten, aki azt mondta, hogy meg kell tartani a szabatot, hogy az Isten azt mondja, hogy ha sábeszkor áldoznak, vagy ilyesmi, a papok, a szentélyben, a kohénok, akkor azzal megfedik. De ugyanaz Isten, aki mondta, ugyanaz Isten az, aki azt mondja, hogy meg is lehet fedni. Akkor ezek szerint nem fogadjuk el semminek gyakorlatilag. Azt kérdezik, hogy mi volt ez a Jézus? Valaki. Volt egy zsidó. Ugyanúgy, mint tényleg én, van még közben olyan, aki lehetne egy új vallást indítani, de nagyjából ezzel vége. Volt-e Jézus? Élte Jézus? Vagy igen, vagy nem. Túl nagy jelentőség nincsen, hogy most élte, hogy nem. Amúgy a Talmudban említés van Jézusról. Körülbelül 16 helyen. Én végül soknak tűnik, nem olyan sok ahhoz képest, hogy most 63 traktátus van a Talmudnak. Jézus személyéről beszéltünk. A kereszténységgel vannak más filozófiai problémák is. Most csak egy párat emelnék ki. Sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy ezek között tartozik valahol, mélyen az antiszemitizmus is innen jön. Nagyon most ha egészen őszintén nézünk a tényekre. Egy pár gondolatot mondanék, amiben mi volt kérdés? Mi egy egyik alapgondolat? Az egyik alapfilozófiai probléma az ez, amit említettél. Hogyha már azt mondom Jézusra, hogy ő nem, ha azt mondod, hogy ő messiás, akkor semmi probléma nincsen. Mondja. Vagy igaz, vagy nem igaz. Akkor még egy tészít. Sokan azt mondják, hogy azért még a történeten úgy van, hogy megjelent Jézus, és azt mondta, hogy ő a messiás, és nagyon fölháborodtak ott a vének, és erre kivégezték. Mi a baj? Bárki mondta, hogy messiás. Tudod, hány embert is meg... Így van. Semmi probléma nincs azzal, aki azt mondja messiás. Ha nem mondaná a messiás, megváltozik, hogy a messiás, azt hívnák, hogy ő a messiás. Akkor most mindig, amikor valaki azt mondja, hogy messiás, akkor ki akarjuk végezni. Egy szerencsétlen lenne. Akkor ezzel semmi bűn nincsen. Semmi bűn nincs abban, ha valaki azt mondja magáról, hogy messiás. És semmi bűn nincs abban, hogyha valaki valakiről azt mondja, hogy messiás. Mondja, és most vagy, ha igaz, akkor igaz, ha nem lesz olyan, nincs ebben semmilyen hittételt nem szegünk meg. Mert eleve a messiás az nem valami olyan, mint ami a kereszténység olyan, hogy Isten fia, és mit tudom, beleöltözött Isten. Semmi, ez egy normális ember. De olyan ember, mint elején, aki tartja a hallást, amiről beszéltünk, Dávid király általában van, a zsidókat visszavezeti a zsidóságot, a Tórához, és ha valaki azt mondja magára, hogy a messiás, azon azt mondja magára, én vagyok Dávid király, mondja, és akkor semmi probléma nincsen. Azzal viszont már probléma van, hogyha, és de ez valószínűleg tényleg Jézus után alakult ki, amikor ők a korábbi pogány szokások, vagy gondolatvilág beépült, egybeépült a kereszténységet, hogy Jézus ő Isten fia, jó, igazából azt sem sincs túl nagy probléma. Most jó, minden, valamilyen ugye egyet a szóra, hogy mindenki, de abban az értelemben, hogy most megfogant, jó, ez egy jó vicc, de ennek sok értelme nincsen. De azt, hogy azt mondani, hogy beleöltözött Isten, hogy ő Isten, ez már problematikus, miért? Mert ez is bálványimádás. Hogy érte azt, hogy bálványimádás? Ha igazság az, hogy meglehetnek ezeket egy másik oldal, és azt mondja, gyerekek, hát persze, hogy ő is Isten, te is Isten vagy, meg én is. Tanultuk, hogy mindenkiben ott van Isten. Na jó, de hogyha én Isten vagyok, és köszönöm, hogy ezt végre megtudjátok, ha én Isten vagyok, akkor miért nem borul le most itt mindenki előttem, vagy az asztal előtt, mert az asztalban is ott van Isten. Miért nem? Ha az asztalban ott van Isten, azt tanultuk, akkor miért nem lehetne leborulni az asztal, és azt mondja, hogy Isten, add meg nekünk a napi betevő palatot, és mit tudom én.
Mert most nem mondtam, hogy nem.
Jó, most nem azt, amit a Tórában van. Logikai úton. Hogy ami... Kérdünk, miért ne lehetne leborulni? Ez így is meg lehet közelíteni. Egy másik megközelítés. Azt mondom, igaz az, hogy mindenben ott van Isten, de egyik dolog esetleg tudok rámutatni, és azt mondja, hogy ő az Isten. Mert ha azt mondom, hogy ő az Isten, az azt érti, mintha azt mondom, az egész Isten benne van. Ugye? Mert ez nem csak Istennek nyilvánulása már, hanem azt mondom, hogy ez maga Isten, az eszencia, amiről mi azt mondtuk, hogy nem is nyilvánul meg soha, mert az eszencia nem tud megnyilvánulni. Akkor ezért, hogyha azt mondom egy emberre, hogy ő Isten, és leborulok előtte, akkor igazából ezzel Isten megint csak Isten mindenhatóságát és végtelenségét kérdőjelezem meg, és azt mondom, hogy ebben az emberben, vagy ebben a tárgyban ott van az egész Isten. Ha az csak Istennek egy megnyilvánulása, akkor miért borulok el? Magam előtt is leborulok, én is egy megnyilvánulása vagyok Istennek. És azt mondom, igen, nem hiszem, hogy ebben van Isten, de a kép az segít engem közelebb kerülni Isten, hogy jobban el tudjam képzelni. Lehet, hogy te jobban el tudod képzelni, de nem Isten. Mert épp az alapja arról szól, hogy nem tudod elképzelni. Akkor ezzel már probléma van, és ez egy komoly hittétel, amit a zsidóság nem tud elfogadni. Mondjuk talán ma már nem minden keresztény irányzat mondja azt, hogy Jézus az Isten, és ők még azt sem, hogy Isten fia. De mindesetre mondjuk katolikus és hasonlókban ez egy alap gondolat, amit a zsidóság nem tud elfogadni. A másik probléma ez a sátán. Sátán is. Ez is egy olyan dolog, amiben, tudjátok, a kereszténységben, itt nem, valószínű, nem vagyok teljesen otthon, hogy melyik irányzatban, hogy van, biztos vagyok benne, hogy nem az összesben van ez így, de hogy van hogy a sátán az Isten ellensége, mert egy angyal, amelyik a kezdetén ellene fordult Istennek, és akkor ő képviseli a rosszat, azért van a sátán hatalma és a rossz, és miért? Mi alakul ki ebből? Teljes dualizmus. Miért? Mert az alakul ki, hogy a világban van egy kettősség. Van a jó, és van a rossz. Mert ezek szerint vannak a jó fejek, mai nyelven kifejezve, és vannak a bunkók. Ugye? És hogyha te nem velünk vagy, akkor ellenünk vagy. Tehát minden fekete-fehér. Sátán? Mi mit mondunk a sátánról? Azt mondjuk, valahol ez is Isten. Igazából a rossz sem annyira rossz, az is valahogy Isten része. Ők mit mondanak a rosszról? A rossz? Hú, az Isten ellensége, azt meg kell verni, azt ki kell írtani, azt nem is rá tudom, mit kell vele csinálni, mágiára kell dobni, mert az Isten ellensége az rossz. Mi a rosszról eleve nem mondjuk, hogy annyira rossz, értitek? Nem, nincs ez a dualista felfogás, hogy van ilyen, meg van olyan. Mi azt mondjuk, hogy valahol minden az ilyennek a része. Persze vannak rossz dolgok, de azok nem úgy rosszak, hogy Isten ellensége, és azért harcolni kell, hogy azok úgy szerint elpusztuljanak, és értitek, ezért különben én azt gondolom, ez már csak a saját ilyen gondolatom, hogy valahol ezért a zsidóságban inkább van hajlam az önvizsgálatra, hogy azt mondom, van valami rossz, akkor nem biztos, hogy azért van rossz, mert ő a rosszakkal van. Nem lehet, itt azért összetettebb a kérdés. De ha a világot ilyennyel így fehér, fekete halmazban fogom föl, akkor vannak a fehérek, meg vannak a feketék. Vannak, akik elfogadják Jézust, és vannak, akik nem fogadják el Jézust. Csak aki nem fogadja el Jézust, az nem lesz jó vége. Sőtöm is, sőtöm is. És ez egy még egy további probléma, amiből talán érezhető, hogy honnan jön az az agresszió, ami azokkal szemben van, akik nem fogadják el. Vagy legalábbis jött, hogy mondják, ma már nem jön, de azért pár éven keresztül jött. És van még egy probléma, ami kifejezetten azt hiszem, hogy a zsidókkal kapcsolatos. Ugye, hogy én azt gondolom, hogy itt van egy erős féltékenység a zsidókkal szemben. De miről szól a kereszténység? Ahogy az előbb mondtuk, mi az alapgondolat? Az, hogy eddig ez a vallás, hogy igazából a zsidó nép tényleg egy kiválasztott nép volt, de mivel ők nem viselkedtek úgy, ahogy kell, plusz nem is fogadták el Jézust, mert még hány gyűrűt van, ezért Isten elvette tőlük ezt a kiváltságot, és most már nem ők a kiválasztott nép, nem áll ez a régi szöveg, ez a óhéber szöveg, a Tóra, az már egy ószövetség, és most már van egy új alkotmány. Ez mit mondna maga után, hogy ezek már rég ki kellett volna, hogy halljanak. Mit keresnek még mindig itt? Ha valaminek semmi létjogosultsága nincs Istentől, akkor most, hogy még mindig itt van? Ez kimondatlanul, de szerintem ez is egy probléma a zsidósággal, hogy ez egy tüske a kereszténység szemében, mert azt mondja, ha ezek tényleg semmi létjogosultsága nincs, és már 2000 éve nincsen, akkor mi a túrót csinálnak még mindig? Sőt, még vissza is mennek Izraelbe, mert ugye az is része volt ennek a filozófiának, hosszú időn keresztül, hogy zsidók azért lettek elviszve az országból, mert nem fogadták el Jézust. És azért pusztult el a szentélyük. Ettől csak most megint ott vannak. Akkor ez hogy működik? Ez nem véletlenül a Vatikán, talán még, nem tudom, még mindig nem ismeri, és nagyon hosszú időn keresztül nem ismerte Izrael államát. De nem tudta elfogadni, hogy ő rendbe rakta volna a helyet. Próbált rendbe. Próbált egy újabb szövetséget. Szóval miért? Ebben azért, mert az egész dolog ez ellent mond az elmondásnak. És miért mond ellent? Mert megint csak azért, mert csak fekete és fehér van. Nincsen átmenet. Ha a zsidónál történik valami olyasmi, ami nem egyezik a hitével, tehát mondjuk olyan dolgok történik, amit nem tud megmagyarázni, akkor azt mondja, hogy oké, vannak dolgok, amiket nem tudok megjárni, azok is Istentől vannak. Mert nem fekete-fehérben gondolkodik. Mondjuk elképzelhetetlen volt, hogy ne ilyen szentés nézzel be én. De a zsidók egész szóval föltálltak magukat, és elmagyarázták ezt is valahogy. Nem mondták, de nem próbálták úgy, hogy nem, ez nem történt meg. Igazából mi még mindig Izraelben vagyunk. Jó, így alakult, akkor úgy lesz, hogy vannak dolgok, amiket nem értünk, de Isten magasabb, mint annál, hogy mi értsük. De ha fekete-fehérben gondolkodunk, és azt mondjuk, hogy csak jó van, meg csak rossz, meg csak ilyen, meg csak olyan, vagy igaz, akkor nem lehet azt mondani, hogy akkor ez egy nagyon nagy tüske. Szerintem ebből valahol ez a lehetett az oka annak, hogy kialakult egy ilyen erős antiszemitizmus, aminek már elég komoly hagyományai vannak. Tehát ma már nem is kell hozzá ez az egész dolog, ez már annyira mélyen benne van a keresztény Európában, hogy ebből nehéz azért. Egyik napra a másikra. Ó, de van benne valami, szóval ez egy ilyen
félzés.
Nem kell Spanyolországba menni, beszélgetni egy fiúval, aki mit ilyen katolikus iskolában nőtt föl, és kiderült egy zsidó, és akkor találkoztunk, elkezdtünk beszélgetni, tanultunk, és mondom neki, hogy ismered a Tórát. Gondoltam, hogy ha a keresztény iskolában tanult, akkor összecsényi a tetszett a Tórát. Hát neki az, ami nálatok ószövetség. Mondom neki, hát amikor benne van, hogy szólt Izrael fiaimhoz, azok a zsidók. Tényleg? Izrael fiai, azok a zsidók, aztán Izrael fiai, azok a keresztények. Ne, hogy az ószövetségben néz, hogy szólt Izrael fiaimhoz, azok a keresztények. Ez sajnos nagyon mélyen benne van. Viszont látom, hogy egy kis rajzfilmet, ilyen bibliai történetek. És volt benne ilyen ószövetségi történet, és hihetetlen, hogy volt a sztori Láván, hogy nem akart elengedni, Ráhelt és Leát, és a történetben a jó szereplők, teljesen normál emberek jó szakáról, Láván pedig úgy volt, hogy kipa volt a fején, akár faját, egy teljesen ártalmatlan gyerekfilm. És akkor ugyanez van a, megköszönök itt a Passió, ugyanez is ott van, hogy amikor a Jézuska, meg az összes tanítványa kéve Judáshoz, azok úgy vannak ábrázolva, hogy van
európai,
hollywoodi, hogy járkok, gyönyörű ember, szép, hosszú haj, minden, és a rossz szereplők pedig azok a zsidók. Kipa. Úgyhogy ez valahol biztos, hogy egy származéka, ennek egy származéka az antiszemitizmus, vagy pontosabban antijudaizmus. Ez egy érdekes történelmi kérdés, hogy ez hogyan változott tovább az elmúlt 150 évben is lebelőle antiszemitizmus. Miután a zsidók, ugye a fővár mindig az volt a zsidók ellen, mondjuk mások, hogy nem fogadják el Jézust, hogy nem fogadják el a kereszténységet, a furcsa szokásait, stb. Miután a világ elvilágosodott, és a zsidók elhagyták ezeket a szokásokat, tehát elvileg a vár meg kell volna, hogy szűnjön, akkor megváltozott a vár is. A vár már nem az elveik ellen szólt, hogy az a baj, hogy nem fogadják el Jézust, hanem magukkal velük van a probléma. Ők maguk, akik zsigerien rosszak, akiknek mondjuk a második világháború idején már genetikailag rosszak, mert a fajuk nem jó. Mi azt jelenti, hogy ahogy változott a zsidóság, úgy változott a velesztendeli ellenszem és
válasz.
Hogy?
Adaptálatosan
a környezetet. Hosszú ideig, ha megnézitek az Istócinak a vágyait, múlt 12. század végén, ő volt az antiszemita fásnak. Ez egyszerűen akkor teljes különista. Azt mondtam, hogy nem a saját földjükön élnek, nem az ő hazájuk, és takarodjanak innen, és menjenek Palesztinába. És ez megtörténik, akkor ma mi a probléma a zsidókkal? Szegény Palesztinak. Mit keresnek azok ott? Hát az a Palesztina gazdága. Na, hogy kerültek azok oda? Mi közük van hozzá? És elfoglalják az ő földjüket, és ide mindig adaptálom, mint ahogy mondod, a vád az aktuális helyzethez. Tehát ez van ebben. Ha már különben az antiszemitizmusról szó került, akkor azt muszáj mondanom, hogy azért a zsidó vallásban az antiszemitizmus az nem egyébként egy központi téma. Nem ez a zsidóság az antiszemitizmusról szól. Az antiszemitizmus mindig akkor téma, ami akkor lesz nagyon téma egy zsidó számára, hogy milyen befed. Ha visznek valakit Auschwitzba, akkor az mindenképp komoly téma. De úgy értem, mikor bántja, vagy mikor foglalkozik ezzel nagyon komolyan egy zsidó, akkor, amikor ő már eltávolodott a zsidóságban. Valahogy, amikor a vallásban kiéli a zsidóságát, akkor valahogy kevésbé, mint a lezsidózzák, talán kicsit kevésbé zavarja. És hát muszáj mondani, hogy az elmúlt 200 évnek a próbálkozásai, ami megoldást keresett az antiszemitizmus, egyik se sikerült. Sőt, akkor ez is nem a saját elméletemben bizonyos történetek szerint. Nem csak, hogy nem segített, hanem még jobban, még jobban rontott a helyzetem. Most ha megnézitek, ugye két nagy áramlat volt, ami úgymond az antiszemitizmusra próbál megoldást adni. Az egyik a 18. században a szekularizációhoz, hagyjuk el a vallást, váljunk olyanná, mint a többiek, asszimilálódjunk, és így tovább, és így tovább. És valahol ennek egy eredménye volt az a nagyon durva antiszemitizmus, ami kicsúcsosodott a holokausznak. És a másik megoldás, meg a cionizmus, ami azt mondja, hogy akkor a megoldás az, akkor ne az legyen, hogy beolvadunk, hanem akkor váljunk külön, és legyünk olyan nemzetén, mint a többiek, mint a országon. Hát az se segített az antiszemitizmusat. Sőt, ma a legtöbb antiszemita ilyen megnyilatkozás az valahogy az Izraellel és a cionizmussal kapcsolatos. Én szerintem, hogy erre valószínűleg nincs megoldás, de egy zsidó, aki hisz a zsidóságában, számára ez nem jelent olyan lelki problémát, hogy erre próbálja megoldást keresni. Persze problémát jelent, hogy csak a pogrom van, meg nem ezt akarom, csak szólni, ő nem érti, hogy itt van lenne valami, amire megoldást kell keresni, mert miért kéne erre megoldást keresni? Ki az, aki azt mondja, megoldást kell keresni? Az, aki nem tudja megmagyarázni, hogy aki magyarázatot keres rá, aki azt mondja, hogy hát miért utálnak engem, amikor én ugyanolyan vagyok, mint a többiek? Hány óra van? Akkor a tisztek. Oké. Nem volt erős antiszemitizmus? Szerintem volt. Most ez még ezért összetettebb kérdés, tehát nem gondolom, hogy a... Na. Összetett, azt akartam ezzel mondani, hogy annak ellenére, hogy ott próbáltak asszimilálódni, nem lett az az eredmény, hogy antiszemitizmus lett. Ez a dolog egy kicsit összetettebb ennél, mint ahogy ezt most fölvázoltam. Mert most akarok a dolgoknak a mélységeibe menni, de a különböző országokban az, hogy hogyan viszonyultak tehát ne felejtsük el, amikor a zsidók egyenjogot kaptak, emancipálva lettek, elkezdtek hasonlulni a többiekhez, ez együtt, egy párhuzamosan haladt, egy másik, a környező társadalomban végén menő változásokkal, ott is óriási változások voltak. Most, az, hogy a környező társadalom hogyan fogadta a felőjük haladók, vagy hozzájuk hasonlóan kívánó zsidóságot, az nagyon nagy mértékben függött attól is, hogy ők milyen módon változtak. Erről volt az előadás Sáborszkor, beszéltem. Hogy az, hogy a zsidókat például olyan országokban, amelyekben olyan országokban, ahol a mondjuk egy adott nemzet, Kornél, egy adott nemzet még nem egy saját államban élt, mint például a Magyarországon. Amikor megvett az emancipáció, akkor a magyarságnak önmagának is gondjai voltak szemben a Habsburgokkal. Tehát ők harcoltak a saját nemzetiségükért. Ezekben az országban például az elvárás a zsidókkal szemben sokkal inkább nemzeti vonulatú is volt. Mert nem csak azt látták el a zsidóktól, hogy mit tudom én, hogy legyenek annyira furcsák, hanem azt is elvárták, hogy legyenek magyarok. Érted? Egy olyan államban, ami viszont már önálló államként működött, mint például a Franciaország, és egy politikai nemzetállam volt, nem egy kultúrnemzetállam. Ott sokkal inkább elfogadható volt, hogy valaki nem pont úgy francia, mint ahogy én vagyok. Tehát nem kulturálisan francia, de politikailag francia. Vagy mondjuk, de Magyarországon, ahol az egész nemzetállam az egy kultúrnemzet, az a nemzetiség nem a politikai nemzetállamban tudta kifejteni magát, hanem a kultúrában, akkor te csak akkor vagy magyar, ha olyan kultúrájú is vagy, mint én. És a magyar zsidók megpróbáltak nagyon olyan kultúrájúra lenni, és aztán ez elég durván sült el.
Sokszor hallottam, hogy általában olyan gyakran összeoltak azt, hogy a zsidók is a pénzben. Na, a zsidó az alványák is a pénzben állnak, meg tudod őszintet. És erre hallottam egy olyan magyarázat, és tényleg egy ilyen nagyon ember magyarázat, hogy a szomban jött, hogy tulajdonképpen korábban vállalkozni megjelent egy zsidó ember, aki olyan sokan zsidó kereskedők voltak. Ugye, ha mondják, normális kicsárnak a dolgot, hogy értetlen fogja szólulna, nagyon sokszor ugye ők lettek azok, akikhez fordultak az emberektől a sokat. Teljesen nem ilyen zsoratlanak a költségek, normál költségek, amit hát rossz szokásból időlelítő is kértek, tehát teljesen normális lesz. És valahogy idő után ugye ez is rásképezett arra, hogy na, már megint kinek tartozom, kinek.
Ez egy fölismert dolog, hogy a zsidóknak nem volt lehetősége földet művelni. Mert eleve minden ország többségében, mint egy külön kategóriába esett, egy külön megfül rétegbe, aki nem is... Tehát ugye a feudalizmusban minden rétegnek meg volt a maga helye. És minden ugye el volt döntve, minden helyén van. De a zsidók azok valahogy semmiben voltak, és ezért megpróbálták megragadni a lehetőségeket a megélhetésre. Most a kereszténységben eleve a pénzzel való foglalkozás az nem volt, az egy kicsit meg volt, mert tudjátok, hogy a vagyon, mert a tényleg, az egy ilyen megvetett dolog. A zsidóknál ez nem így van, de mert ez is egy
keresztény
oldalról. Hát a pénz az, ez mondjuk, ez a tényleg az alapvető különbség, a zsidóknál a pénz, ez olyan pozitív dolog. Ha belépsz a zsinagógába, akkor az a behóver zsidó, vagy akinek nagy tudása van, van a tiszteletek örömű, vagy akinek nagy tudása van, akinek sok pénze van. És akkor sokat adakozik, és mit tudom én, mert a pénzzel mi gondolunk, hogy lehet jó dolgokat sem. A kereszténységben éppen amiatt, amiről beszéltük, hogy van a jó meg a rossz, akkor a pénz, a materiális dolgokhoz, a fizikai dolgokhoz tartozik, az a ne foglalkozzunk, és ezért ugye a pénzzel való foglalkozás eleve egy kicsit kivozáros. Van itt még egy egyszerű gazdasági ok, hogy abban az időben nem volt, csak normál kölcsön volt, nem volt normál kölcsön. Csak úgy oda kamat volt. Tehát, hogy nem, az egész jelzáló dolog, amit feltaláltad a 2000-ben ezelőtt, mint a Széchenyinek a hitel színű művében, nézhetetben nem létezett. Nem volt, az csak olyan kölcsön, de honnan, hogy érte meg kölcsön, tehát csak nagyon-nagyon magas kamatot számítottál, mert óriási volt a rizikó, soha nem tudom visszállni a pénzt. Nem volt meg egy biztosíték, mint például, hogy valamire fölveszel jelzálogot. Miért nem volt meg ez a biztosíték? Megint csak a feudalizmus okából, azért, mert mindent, mert a földet, én nem adhattam oda neked jelzálogot, és egyszer csak az a tiéd lett, mert az ennyi ősi jogon. Ez a gyerekeim örök, hogy azt én nem is tudtam eladni. Érted? Akkor eleve csak húzsarakamat volt, és persze van igazad van, hogy így kialakult az a kép a zsidókról, hogy az a kép. Mindig arcsa engem, ha megint, hogy adjam már megveti a pénzt, akkor ez persze nem. És ezt sokszor kihasználni zsidó, akkor is kell megadni neki a pénzt. És mert az volt,
hogy
de az a probléma, hogy nem adta meg neki. Az a zsidó, mit tudom én, aki elfut onnan, vagy megölte, vagy visszaviselt, akkor legközelebb nem volt kitől kölcsönkérni, felmerültek ilyen problémát. De ez biztos, hogy a különböző képek, amik még sztereotipják, amit még ráragadtak a zsidókra, nagyon sok esetben még a környezetből, ugye én, vagy a kölcsön hatásból alakulsz. Érdekel, ha ajánlom, hogy olvasmánynak elolvasni ilyen forrás, ezért